Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ezt mondta az Úr Jézus, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jöv el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, 98. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Negyedik dicséretünket keressük meg, énekeljük el. Így kezdődik, ágyad él lelkem, a dicsőség erős királya.
Thank you.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A 8. részből a 26. verstől a fejezet végéig ülve hallgassuk meg. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj föl és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőinek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. És ezt mondta neki a lélek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett az írásnak ebből a helyéből kiindulva, és hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha a teljes szívből hiszel, akkor lehetséges. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többi az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótoszva került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is, hiszen mi még mindig húsvét csodájában és fényében élhetünk. Megköszönjük neked, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Megköszönjük neked a húsvéti időszak nagy-nagy ígéretét, azt az ígéretet, hogy te velünk leszel életünk minden napján, és elkíséred a mi lépteinket. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te feladatot, küldetést is adsz, és a te küldetésed a tanúságtétel, a bizonságtétel alkalmas és alkalmatlan időben. Áldunk, Úrunk, téged, hogy itt Csobánkán néhány évtizeddel ezelőtt voltak ősök, akik fontosnak tartották e bizonságtevő életet, és köszönjük, hogy mi is bizonságtétel alapján ismerhettünk meg téged, és lehettünk a te közösségednek tagjaivá. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, azért, mert te megáldottad a mi elmúlt heti kétkezi munkánkat is. Terveink, amelyeket lassan két évvel ezelőtt kezdtünk el szűrni, azok a te valóságoddá lettek. Legyen ezért áldott a te szent neved, Urunk Jézus Krisztus. És minden mellett, hogy örvendezik a szívünk, a mi húsvéti reménységünk és bizodalmunk az, hogy ami eszköz, az eszköz marad, ami pedig élet, az élet, az élet pedig te tőled jön. Kérünk, hogy lelked által teremts meg ma is. Vonj magadhoz egészen közel, hogy értsünk téged. Meglássuk a mi küldetésünket, feladatunkat. Így imádkozunk hozzád, Urunk, az ige hallgató közösségért, gyülekezetért. Szent lelkeddel járjál bennünket. Áld meg a gyermekeink között végzett szolgálatot is, és könyörülj rajtuk is, kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, énekeljük el 185. dicséretünket. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott szentleckében, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 8. részből olvasom a 29. verset. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amen. Kedves testvérek, ahogyan az elmúlt napokban is olvastuk már az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, láttuk és megtapasztaltuk, hogy az első közösség, az első gyülekezet, az ősgyülekezet növekedett. Napról napra kitartóan egyek voltak az imádságban, a kenyér megtörésében. Napról napra növelte Isten a közösséget az üdvözülőkkel. Mondhatnánk azt is, hogy minden gyülekezetnek, mai közösségnek a vágya, hogy ezeket a sorokat mondják el külső szemlélők róla. Hiszen Lukács, amikor leírja e könyvet, azokkal keresi a kapcsolatot, akik közelről látják a gyülekezetet, és azokat is megkérdezi, akik távolról, mint egy bepillantást nyernek csak az első ősgyülekezet életéről. Azt is olvastuk, és azt is hallottuk, hogy ez a közösség gyülekezet nem volt feszültségektől mentes. Sőt, hogyha a teljes könyvet majd a kezünkbe vesszük, napról napra egy pici szeletét, akkor látjuk, hogy nem csak az első időkben nem volt feszültségmentes, hanem kicsit később is sok-sok kérdés fogalmazódott meg benne. De az első nagy feszültséget nem az jelentette, hogy miért nem szolgálnak nekem, hanem az első feszültséget az jelentette, hogy miért nem szolgálhatok én magam ebben a közösségben. A görög nyelvűek, valószínűleg a görög diaszporában élők, István és a többiek, akiket nélkülöznek, az asztal körüli szolgálatban kérik, hogy fogadják be őket. Hadd legyenek, így mondom, teljes jogú gyülekezeti tagok, egyháztagok, hadd szolgáljanak ők is, az elefántok, az özvegyek, a nincstelenek, az árvák, a kitaszítottaknak a körében. És azt mondanánk, hogy ennyi feszültséget még elvír egy gyülekezet, elvír egy közösség, bár állnának sorba az emberek, hogyan szolgálhatnék, bár mindenkinek tudnánk adni szolgálati lehetőséget. De mégsem ez jelentette a legnagyobb krízisét ennek a közösségnek, hanem az, hogy közülük egyet, egy szolgálót, Istvánt a nagy tanács elé állítottak, majd megszületett a döntés, a hirtelen döntés, kivégzik. Érdekes és izgalmas volt áttekintenünk az elmúlt héten, hogy míg Jézus perében nem meri felvállalni a nagy tanács a halálos ítéletet, mert hogy önmaga nem hozhat ilyet, ez Róma joga. Most, amikor István szeretnék elnémítani, mégis megteszi. Vállalja a kockázatot, vállalja a következményeket, megkövezik. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy István megkövezése tulajdonképpen egy picintje kis olaj volt a tűzre, az első nagy, nyilvános keresztény üldözés ugyanis elkezdődik. A féktelenségében jelenik meg. A dühött indulatában. És mindazok, akik eddig egyek voltak, akik eddig kisebbségben valahogy összebújtak, dicsérték, magasztalták az Istent, most szétszórattattak. Most nem csak a kisebbségi létüket kellett megélni, hanem azt, hogy üldözik őket. hogy nem maradhatnak együtt. Nos, kedves testvérek, jól látható módon Isten ezt a krízist használja fel ahhoz, hogy ne egy zárt, egy szeparált egyháza legyen, hanem hogy valóban eljusson az evangélium a föld végső határáig. Eljusson azokhoz az emberekhez is, akikről nem gondolná senki, ti sem és én sem, hogy nekik is szükségük van meghallani a jó hírt, az örömüzenetet. Egy kedves lelkipásztor barátom fogalmazott így néhány évvel ezelőtt egy ige hirdetésében, hogy a misszió, a küldetés az mindig határátlépést jelent. Kilépni a megszokott formáinkból, kilépni a megszokott kereteinkből, kilépni a biztonságot adó otthonunkból, legyen az lelki otthon is, és valami egészen új felé indulni, ahová a lélek küld bennünket. Fülöp, aki maga is diakónus, nyilvánvalóan azt a szolgálatot vállalta volna legszívesebben, amely eredeti rendje, megbízatása volt az ősgyülekezetben. Az özvegyek ápolását, az éhezők táplálását, az árvák felkerülását. De most menekülnie kell. Most nem kérdezi tőle senki, sem a gyülekezet oszlopai, sem pedig az ő testvérei, mit kell tennie, most menni kell. Kilépni a biztonságot adó jeruzsálemi közösségből. Az elmúlt héten presbiter továbbképző alkalmon vehettünk részt Szentendrén. Bizonságtevő szentendrei presbiter testvéreink így fogalmaztak, hogy Magyarországnak azon a pontján élünk, itt a Dunakanyarban mindannyian, ahol az emberek békességben és viszonylagos jólétben élik a mindennapjaikat. Lehet, hogy nem így érezzük saját magunkról, de ez így van. Akkor is így van, hogyha a teljes Európai Unió depressziós régióiból Magyarország többet is ad, de ez nem a mi régiónk. Nem a csüggett régióban élünk mi. Mi komfortzónában élünk, mondták a presbiter testvérek. Mi békességes, nyugodt körülmények között. Nyugodtan, lassan, évről évre építgetjük, szépítgetjük imaházunkat, jutunk egyről a kettőre. Néhány nappal ezelőtt vizitáció volt a gyülekezetünkben, és a vizitátornak az egyik fő kérdése az volt, amikor ránézett a közösségünk adataira, nem csak az, hogy bizonyos értelemben lassan növekedő közösség, hanem azt kérdezte, hogy mire gyűjtünk, hiszen úgy látja, hogy pénzügyileg is stabil a mi egyházközségünk. Kedves testvérek, valóban, még akkor is, hogyha sokszor úgy érezzük, hogy nehezen megy, mi egy komfortos közösségben, gyülekezetben élünk. És íme a krízis, amikor ebből ki kell lépni, amikor át kell lépni egy határt, amikor mozdulni kell. Mert ha nem mozdulunk, ha nem lépünk, ha nem megyünk előre, akkor csak azt a távolságot növeljük, amely távolság ma az emberek képzetében van, hogy az egyház jelenlegi élete és a hétköznapi élet között minimum 50 évnyi távolság van. Minimum 50 évnyi távolság. Íme a felolvasott történet arról beszél, hogy egy krízis, az üldöztetés hogyan indít olyanokhoz, akikhez nem szívesen menne az ember. Kedves testvérek, a felolvasott történetben Fülöpöt a lélek Samáriában egy olyan emberhez vezeti, amely ember az etióp kincstárral megbízott, de tulajdonképpen idegen. Egy idegen, ma így mondanánk, hogy egy afroamerikai. Egy idegen, akinek látszólag semmi keresni valója nincsen ott, a jeruzsálemi gyülekezetben. Egy olyan idegen, akikkel kapcsolatban be kell vallanunk, hogy nagyon sok minden terheli az európai kultúrát, az európai világot. Egy olyan néphez tartozó, akit az európai adott és vett, akit kizsákmányolt, akit leigázott. Egy Newton nevű rabszolga kereskedő sokáig űzte hivatását a meggazdagodás fényében. A fekete árut cserélte, hozta és vitte, és nem gondolt avval, hogy egy másik is ember, hogy egy másiknak is Krisztusra van szüksége. Megható pillanata volt a Sydney olimpiai játékoknak, amikor meggyulladt a láng, és egy aboriginal gyújtotta meg azt. Látszólag így próbált az európai angol száz bocsánatot kérni azoktól, akiket megalázott, akiket kizsákmányolt, akiket eltiport. Akit nem engedett az asztalhoz, nem engedett be komfortzónájába, akin átnézett, akivel kapcsolatban azt mondta egyik testvérünk néhány évvel ezelőtt bibliaórán nagyon őszintén, akit nem szeretnék a szomszédomnak, akitől iszonyatom van. Igen, kedves testvérek, ez az ember, ez a megbecsült ember, a Kandaké vezetője, Etiópia egyik meghatározó politikusa, nem kívánatos személy Jeruzsálemben. És mégis ő az, akit Fülöp elé vezet az Isten. Menj, mondja a lélek, menj a Gázába a vezető útra, menj, amely út névtelen, ahol nem jár senki, menj oda, amit nem használnak az emberek. Menj, minthogyha ugyanazt a parancsot hallanánk, amelyet Mózesnek mond az atya. Eredj ki a te földedről, a te rokonságod közül, arra a földre, amelyet mutatok neked. És elindul. Sejtelme sincs, hogy miért kell elhagynia egy gyülekezetet. Sejtelme sincs, hogy miért kell elhagynia azt a gyülekezetet, amelyet ráadásul Samáriában ő plántált. Sejtelme sincs, hogy miért kell az övétől távol egy kietlen úton lennie. Az indulás mindig fájdalmas, kedves testvérek. Nem szívesen tesszük meg. De amikor Isten megszólal, és azt mondja, indulnod kell, míg ha ellenkezik is a józan ésszel, akkor is valaki vár bennünket az út végén. Járulj, és menj, mondja az ige. És íme egy etióp férfi ezen az úton teljesen váratlanul olvassa Ézsaiás prófétát. És szüksége van ránk. Egy férfiúnak, egy olyan embernek, kedves testvérek, aki nem csak hogy nem kívánatos Jeruzsálemben, de egy olyan embernek, aki nem is lehet a templomi kultusznak a részese. Vele kapcsolatban a Szentírás szinte egybehangzóan magyarázza, hogy Kánaánnak a gyermeke, Kánaánnak a fia. Így olvassuk, Noé ezt mondja, átkozott Kánaán, szolgálja légy a te atyád fiai között. Ebből a népből származik ez az ember. Másodszorban azt is tudjuk, hogy ő maga, mivel a királynő háztartásában dolgozik, osztoznia kell a megalázott és megcsoknyított férfiaknak a sorában, küldetésében. Mindaz valami a teremtés rendjével ellentétes. Ezt pedig Mózes 5. könyvében olvassuk, csonkított, ne menjen be az Úrnak közösségébe. És ő ennek ellenére elindul. Csak azért, hogy valahonnan kívülről, a kerítésen kívülről imádja az Istent. Nem mehet be, tudja a törvényt. De mégis a pogányok udvarából talán lát valamit a szentségből. Talán megérez valamit Istentől. Mint hogyha leprás lenne, mintha beteg lenne, akit kerülni kell, de megy. Kedves testvérek, milyen volna, hogyha itt az imaházunk ajtajára kitennék valamilyen táblát, hogy kik azok, akik nem léphetnek be, például a vendégeinknek, hogy csak valamilyen igazolvány felmutatásával léphettek volna be. Mit jelent ez, ez a tiltó tábla? Tudjuk jól, hogy az Egyesült Államokban sokáig ki voltak írva könyvtárakra, buszokra, csak fehéreknek. Más nem léphet be. És mégis voltak olyanok, akik mentek, akik indultak, akiknek a szívükben szomjúság volt a tudás iránt, vagy szomjúság volt az Isten iránt, mentek és nem érdekelték ezek a táblák. Még ha kerítésen kívülről is kellett nézniük, hallgatniuk, látniuk, volt egy álmuk. Vajon bennünk megvan ez a vágy? Bennünk megvan ez a szomjúság? Ha kell, akkor megteszünk 4000 kilométert azért, hogy halljuk az Isten igéjét. De sokszor látom, tapasztalom, hogy a leghosszabb út a templomnak a tövéből vezet a szentek szentjébe. És persze van ennek az embernek egy harmadik fogyatékossága is, van ennek az embernek egy harmadik tulajdonság, amely belső tulajdonság, ez pedig az, hogy kincstárnok, pénzügyi szakember, minden bizonnyal nagyon gazdag ember, és itt pedig ott van a szívünkben Jézus szava, könnyebb a tevének a tűj fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni, és ő ennek ellenére megy. Egy tragikus sorsú, megbélyegzett férfi, aki személyben megátkozott, aki megcsonkított, és akit a pénzügyi világ emberének gondolnak. És úgy tűnik, hogy ezek az akadályok ugyanolyan legyőzhetetlenek, mint amilyen legyőzhetetlen volt az, ahogyan Fülöpöt elhívja az Isten egy viráncó gyülekezetből. És mégis a kettő, a megalázott ember és a küldetéssel bíró ember találkozik a kietlen úton. És történik valami olyan, amit csodának hívunk. Az Isten kereső Istenre talál, a szomjúhozó pedig megelégítetik. Mit látunk? Azt, kedves testvérek, hogy Isten igéje élővé lesz. Valahogyan beszerzi ez a magasrangú ember a proféták irodalmát, talán egy tekercset, Ézsaiás proféta könyvét, és olvassa. Olvassa, olvassa, de nem érti. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, így mondja az Úr, hogy boldog az, aki olvassa az igét, egészen pontosan azt olvassuk ott, hogy boldog, aki felolvassa. Aki nem csak magában teszi ezt, hanem hangosan is. Milyen furcsa volna a héven, a munkahelyünkön hangosan olvasni az igét. Amikor elővesszük a Bibliát, vagy most már a sokan fiatalok a telefonjukat, és azon pörgetik, olvassák a Szentírást. Milyen furcsa volna, hogyha ez hangosan történne. És milyen nehéz az, amikor valaki nem érti az igét. nem érti az Úr szenvedő szolgájáról beszélő proféciát. Nem érti azt, hogy aki király, az miért számláltatik a gonoszok közé. Nem érti, hogy miért kell őt megverni, megölni, és nem érti azt, hogy hogyan lehet, hogy ez mégis él. Hát szóval nem érti az evangéliumnak a titkát, a lényegét. Sokan nem értik ma sem, egészen addig, amíg valaki meg nem magyarázza. Mert testvérek, az Isten igéjéből, amikor a nagy találkozás megtörténik, akkor nem arra van szükség, hogy historizáljunk, nem arra van szükség, hogy politizáljunk, nem arra van szükség, hogy filozofálgassunk, nem arra van szükség, hogy szavaljunk, vagy hatásvadász dolgokat mondjunk, hanem arra van szükség, hogy megértsük, mit mond az írás. Hogyan érthetném meg, még valaki meg nem magyarázza nekem? És elkezdte Fülöp magyarázni a Szentírást, mint egykor Jézus az Emmausi tanítványoknak. Ugyanúgy. Íme nem csak az ismétlődik meg az első keresztény nemzedék életében, hogy Jézust hogyan ölik meg, hogyan szenved. Nem csak István vértanú perében látjuk azt, hogy megismétlődik a vádaknak a sokasága, a gyilkos indulat, és megismétlődik a kivégzés, hanem az is megismétlődik, ahogyan Jézus tanítja az övéit empatikusan azon az úton, amely Jeruzsálemből Emmausba vezet, mintegy 12 kilométeren keresztül. És elkezdte magyarázni nekik az írásokat Mózestől kezdve, mondja ugyancsak Lukács az evangéliumában. És most ebben a pillanatban, a találkozás pillanatában, két ember találkozásának pillanatában megnyílik a Szentírás. Megnyílik az, amit Ézsaiás több ezer évvel korábban mondott az Úr szenvedő szolgájáról, a királyok királyáról, a megfeszített és a halálból feltámadott Jézusról. És az etióp főember már nem csak kapizsgálja, nem csak keresi az Istent, hanem érti és hiszi, hogy van valami több, mint amit ember kigondolhatott. Gondoljátok végig, hogy micsoda vigasztalás ez ennek az embernek számára. Már érti, hogy aki hisz a feltámadásban, annak a neve örökre megmarad, akkor is, hogyha nem lesznek utódai, nincsenek gyermekei, akik tovább vinnék az ön nevét. Már hiszi és vallja, hogy aki Jézus Krisztusban van, annak a neve nem csak az anyakönyvben, nem csak a nemzetség táblázatokban marad fenn ideig, óráig, hanem örökké az életkönyvében. Most már hiszi, hogy Jézus él, és ő is élni fog. Érti Ézsaiás prófétát. Érti azt a prófétát, aki így beszél az ő népéhez, vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Érti azt, aki kezébe veszi a nép sanyarú sorsát, reménységet ad neki, és hogy ez nem csak előkép immár, hanem beteljesedés. Olyan jó húsvéti időszakban élni, a szószoros értelemben, megélni a Krisztussal való közösséget, és nem azokat a kérdéseket feltenni, hogy nem kellett-e volna jobban felkészíteni ezt az embert a keresztségre. Most már nem a körülmetélést választaná, hanem a keresztséget. Jézus idejét akarja felvenni, Jézus idejében akar élni. Szeretne Jézus Krisztus gyermeke lenni. Egy egész életen át vele élni, és vele halni. És ott a kietlenben, két ember találkozásakor megszületik a hitvallás, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hiszem a megváltót. Hiszem azt, aki nem taszít el. Hiszem azt a Jézust, aki befogadott engem. Hiszem, mert életet adott. Íme testvérek, ahogyan átlépjük a határokat, megszületik a hitvallás. Nem magunktól, hanem Isten szent lelkének vezetésében. És kedves testvérek, van ennek az igének még egy tovább gondolható része. Azt mondanánk, hogy innentől kezdve ennek az embernek az élete könnyű lett. Nem. A neheze még csak most következett. Hiszen haza kellett térnie. Olyan emberek közé, akik biztosan nem fogják megérteni. Olyan emberek közé, akik biztosan nem csak nagy szemekkel fognak rá nézni, hanem egészen egyszerűen még inkább megerősítik, immáron otthonában az ő kitaszítottságát, idegenségét. Néhány nappal ezelőtt hallottam egy iráni lelkipásztorról, akit elfogtak, és vallatnak újra és újra, napról napra, hétről hétre, hát ha feladja az ő hitét, amit Krisztusért, Krisztusban kapott. Vallatják Krisztusért, és szenved. És csak ennyit üzent az ő szeretteinek. Ők nem ismerik Jézust. Nem tudják, hogy én nem fogom őt megtagadni. Nem azért, mert elment az eszem, nem azért, mert megrögzött lettem, hanem azért, mert ő szeret engem, és én is szeretem. Új emberként tér vissza a régi hazájába, Etiópiába, a régi körülmények és a régi viszonyok közé. De most már nem az aggasztja, hogy mi lesz még 2000 kilométeren keresztül, hanem a szíve vezeti, és a lélek szabadságában él. Egy pogány világban is tudja Jézus Krisztus követni, és mégis örömmel megy, mert az úton nem csak Fülöp van vele, aki el is távozott, hanem Krisztus ül a szekerén, és ő vele megy a pogányok földjére, ő elkíséri őt valóban élete minden napján. Kedves testvérek, ez a fordulat meghatározza az első keresztény közösségek, gyülekezetek életét is, és meghatározza a miénket is. Mert beteljesedik és beteljesedett Pünkösd, és tanúim lesztek a föld végső határáig. És tudjuk, a 68. Zsoltár pedig erről beszél. Eljönnek majd a főemberek Egyiptomba, Szerecsenország hamar kinyújtja kezeit Istenhez. Erről beszél a Zsoltár. Nyújtsuk ki mi is kezünket, és járjuk azt az utat, amelyet ő adott, amíg meg nem érkezünk az ő országába. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, testvéreim. 462. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Oh. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, kérünk, küldj bennünket is a te utadra. Küld a te hívői csapatját. Kérünk, hogy küldj azokhoz az emberekhez, akiknek nincsen más esélyük és reménységük, csak a te igéd. Kérünk, használj benne minket is eszközül. Oly sokan vannak, Urunk, közöttünk, a mi környezetünkben olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem érdemlik meg az evangéliumot, a jó hírt, hogy már rég eljátszották annak lehetőségét. Köszönjük, hogy te bennünket küldesz azokhoz, akik félnek tőled. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk is olyan elhivatottságot, olyan tüzet a szívünkbe, mint amilyen tűz ott volt ennek az etióp embernek az életében. És add, hogy mi is teljes emberként élhessük életünket benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Könyörgünk hozzád betegjeinkért. Kérünk, hogy erősítsd őket. Vedd a te kezedbe az ő életüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiket már régen láttunk, akik elindultak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akikkel most találkoztunk először. Imádkozunk hozzád, Urunk, családtagjainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeseredett, reménytelen emberekért. Könyörgünk, Urunk, te légy a szegényeknek a gondviselője, pártfogója. Urunk, imádkozunk hozzád, ami népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Urunk, megköszönjük neked az elmúlt hétnek munkáját. Köszönjük, hogy nagy munkákat tehettünk meg, és majdnem elkészült teljes egészében a padlózat. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtál hozzá lehetőséget és kezet is, hogy mindezeket elvégezhessük. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, ahogyan láthatjátok az elmúlt héten, a padlózat burkolása is nagy mértékben elkészült. Nem a végleges állapot, amit most még látunk. Még a padlózatnak lakréteget kell kapnia, viszont ezt nem tudta már elkészíteni Fehér András testvérünk, hogy be tudjunk jönni most az imaházba vasárnap. Jövő héten megkapja ezt a végső kopó lakréteget is maga a padlózat. Ezzel kapcsolatban néhány segítséget szeretnék kérni a gyülekezettől. Az első segítő kérés az így szól, hogy az alkalom után ki kell pakolnunk az imatermi részt, hogy tudjanak jövő héten itt dolgozni. Tehát kérem, hogy ne szaladjunk el, majd úgy, ahogyan a munkák kezdetekor kipakoltunk, most is meg kell ezt tennünk. Két egyéb segítséget is szeretnék kérni. Elkészültek, de nem tudtuk elszállítani ide a szegőléceket. Ezek 4 méter hosszú szegőlécek. Ha valaki az autójával ezt el tudná szállítani, jó volna a hét elején, hogy megérkezzenek, mert akkor egyben tudnák lelakozni a szegőlécekkel együtt. Pomázon vannak az asztalos műhelyben a szegőlécek, aki ebben tud segíteni, 4 méteres lécek szállításában az nagy segítség volna. Nem olyan sok léc ez, hiszen 12 méter hosszú a mi kis imaházunk. Egyben még, hogyha egy utolsó, ezt én magamnak írtam föl, hogyha hétfői napon valaki egy órát ide tudna szánni, és András testvérünket nem zavarnánk, akkor még ezt a gázcsövet lefesthetnénk fehérre, mielőtt a lakkozás elkészülne. Talán egy 2 órás munka volna mindez. Kedves testvérek, ebben párhuzamosan a szószékünk is készül, már az utolsó simításokra várunk csak, azért, hogy behozzuk majd ide az imaházba. Isten áldása legyen azoknak a munkáján, akik az elmúlt hetekben is sokat fáradoztak imaházunknak a külső megújulásán. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti rajzpályázatunkat, amelyet május 12-éig hirdettünk meg kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól Tünkösdig. Az óvodás nagycsoportos kortól a 4. osztályig hirdettük ezt meg. Kedves testvérek, május 12-én lesz gyülekezetünkben a konfirmáció. Ezen az alkalmon szeretnénk köszönteni az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket is, ezért keressük az 1963-ban konfirmált gyülekezeti tagjainkat. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, két kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 8 óra 25 perckor közös ifjúsági kirándulást szervezünk a Békásmegyeri Református ifivel. A találkozó 8 óra 25-kor van a pomázi hív állomásnál. Úgy tudom, hogy az útirány az Csobánka a Békásmegye, tehát szerintem Csobánkán is be lehet kapcsolódni. Kérem, hogy vagy Csékó András, vagy pedig Malmos Attila testvéremet keressük a részletekkel kapcsolatban. Esti bibliaóránk szerdán Pomázon elmarad, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap 9 órakor anyák napi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Ezen az alkalmon, a pomázi alkalmon megkereszteljük Blaskó Bertalan Mihályt, és közöttünk szolgál Tímár Pál, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem kórusunk májusi Maros-Szentgyörgyi útját. Május 24-e és 26-a között Maros-Szentgyörgyre utazunk. Gyülekezetünkből is szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Az utazás költségei a létszámtól függően 15-20 ezer forint lesz, plusz a biztosítás. Kérem, hogy Bíró Istvánné Katalin testvéremet keressék a részletekkel kapcsolatban. Testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül keressük meg a 274. dicséretünket, énekeljük el első versszakát. Thank you. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.